az a hihetetlen alázat, amivel az általa előadott művek felé fordult. Ezt nyilván otthonról hozta, hiszen édesanyja koncertező zongoraművész volt, édesapja karnagy egyházzenész. Négy testvérből ő lett az, aki a zenei géneket továbbvitte, és hát Kocsis Zoltán mesélte egyszer, hogy amikor 1970-ben azon a nevezetes Magyar Rádió által rendezett nemzetközi Beethoven zongoraversenyen ő megjelent, az egyik gyakorló szobából tökéletes előadást hallott, és mint kiderült, egy versenytársa játszik ott, megismerkedtek, hát ő volt Jandó Jenő, és Kocsis Zoltán úgy gondolta, hogy neki itt semmi keresni valója, ha ilyen nagyszerű versenytársak akadnak. Rábeszélték, maradt, és persze meg is nyerte ezt a versenyt, majd Jenő 3 évvel később ugyanezt a versenyt megnyerte. A kérdésére válaszolva csak azt tudom mondani, hogy pont olyan volt művészként, amilyen emberként is. Melegszívű, a másokra figyelő, mint kamaramuzsikus, és a kottát bibliaként tekintette. Nem azért adott elő műveket, hogy ő ragyogjon, hanem azért, hogy a ragyogó művekkel minél többen ismerkedhessenek meg, és élvezhessék azok hatását.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt Marosvásárhelyen is vendégünk lehetett, és tudom, hogy körbejárta a világot. Mi volt az ő erőssége vajon stiláris szempontból?
Az, hogy igazából minden korban, minden zenetörténeti korszakban otthonosan mozgott. Meg lehet hallgatni, hál' Istennek, több mint 70 CD lemez maradt utána, és hát sok-sok tucatnyi rádió és televízió felvétel. Hogyha Haydn-t játszott, akkor Haydn biztos elégedetten hallgatta valahol ott a mennyei rádióadás közben. Hogyha Bartókot, mint hogy fölvette Barток összes zongoraművét egy nagy lemez kiadó cégnél, akkor már-már Kocsis Zoltáni alapossággal, felkészültséggel és technikai fölénnyel adta elő a műveket. De hogyha Lisztet játszott, nem véletlenül kapta meg a Nemzetközi Liszt Társaság díját azokért a felvételekért, amelyeket Liszt műveiből a saját zongoráján, mármint hogy Liszt saját zongoráján adott elő, illetve Liszt posztumusz zongoraversenyét is előadta, hihetetlen technikai perfekció és elegancia párosult az ő előadás módjában, és kapcsolatukra jellemző, mármint Kocsis Zoltán és Jandú Jenő kapcsolatára, hogy valamikor réges-régen, 1998-ban vagy 90, Nagy-Britanniában turnéztunk a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Kocsis Zoltán vezényelt, Jandó Jenő volt a szólista. Akkoriban készült fölvenni Bartók összes zongora művét, így hát akkoriban, ha jól emlékszem, még talán kazettán Zolinak odaadott felvételeket. Hogy ha van ideje, akkor hallgassa meg és mondja el, hogy mit játszana ő másként. Másnap reggel, mint kiderült, Kocsis Zoltán egész éjjel ezeket a kazettákat hallgatta. Kottával az ölükben ültek egymás mellett, és mint két testvér úgy beszélgettek, hát elsősorban Kocsis Zoltán ütemről ütemre tett javaslatokat jelenek, amit persze Jenő figyelembe is vett. Úgyhogy ezt az önzetlenséget és testvéri szeretetet a művészvilágban ritkán lehet tapasztalni, és hát ez olyan emberek kellettek, mint Jandó Jenő. Amikor halálhírét vettem, akkor első gondolatom az volt, hogy egy nagyszerű művész és egy melegszívű ember ment el vele, és ez a kettő ritkán jár együtt. Az előadó művészet próbára teszi a jellemet, és sokszor torzulásokat képes a nagy-nagy siker vagy a sok-sok kudarc egy-egy művészben okozni. Jenő minden sikert szerényen vett, és ugyanaz a melegszívű ember volt, aki annak idején Pécsről fölérkezett Budapestre, hogy a Zeneakadémián növendéke legyen végül. Annak a kadosapának, akinek a fészképből ugye Kocsis Zoltán, Jandó Jenő, Ránki Dezső, Siff András röppentek aztán a világhírnév szárnyára. És hát azt is tudom, ha már említettem, hogy Csiki Boldizsárral is nagyon mély emberi barátság fűzte őket össze, mint oly sok magyarországi kiváló művésszel, és hát Csiki Boldizsár jó ízlését dicséri, hogy ezeket a nagyszerű művészeket rendszeresen hívta kultúrpalotába is, meg otthoni hajlékába. Ők is nagyon-nagyon nagy örömmel jártak arrafelé, és mindig meleg emlékeket hoztak magukkal, amelyek a barátságról és az erdélyi vendégszeretetről szóltak.
És bizonyára az sem véletlen, hogy ifjú Csiki Boldizsár a tanítványa volt Jandó Jenőnek. Kik azok, akik még az ő hagyományait viszik tovább, tanítványai voltak?
Hát rengeteg. Ugye Jenő nagyon korán lett a Zeneakadémia tanára, már a 70-es évek második felében, és hát a legutóbbi időkig, amíg betegsége engedte, ő tanított. Azt kell, hogy mondjam, hogy jó szerintem minden második neves magyar zongora művész a 80-as évek elejétől, 70-es évek végétől Jandó Jenő tanítványa volt valamilyen módon, akár formálisan, akár úgy, hogy Jenőt meg lehetett bármikor állítani a folyosón vagy a villamos megállóba, és konzultációt kérni tőle, és ő a legnagyobb örömmel tette ezt. Hát sajnos ugye a betegség eluralkodott rajta az elmúlt években, és nem tudta teljesíteni azt, amit célként tűzött ki, hogy mindazt, amit tapasztalatot, tudást összegyűjtött, átadhassa. Nagyon-nagyon hiányzott már eddig is, és most azzal a biztos tudattal, hogy elment tőlünk, hát egy nagy-nagy fekete űr lett valahol a zene világában és az emberi kapcsolatokban. És hadd említsek meg egy egészen különös személyes vonást. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor a 2000-es évek közepe táján volt királyegyházi kántor tanító fia, aki a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kürtművésze volt évtizedeken át, Fodor Artúrnak hívják, hozta a hírt, hogy királyegyháza, ahol édesapánk született, révén mi távol ide rokonságban vagyunk Jandóékkal. És hát örömmel hívtam föl Jenőt, és mondta, hogy hát akkor én írjam le mindazt, amit tudok, ilyen dédszülői szinten, de rokonok voltunk. És milyen különös a sort, Jenő bácsinak, Jenő édesapjának leírtam több oldalon át a családi krónikát és a kapcsolatokat, és természetesen Jenőnek is elküldtem. Egy nagy borítékba fényképekkel együtt feladtam Pécsre, Jenő bácsi elment a postára az ajánlott küldeményért, hóna alá csapta, fölült az autóbuszra, és ott aludt el örökre. Ezt Jenőtől tudtam meg, úgyhogy együtt sirattuk el édesapját, és hát így módon a távoli, de mégiscsak meglévő rokoni szárcsak erősítette köztünk azt a kölcsönös barátságot és szeretetet, ami hát évtizedeken át jellemezte a kapcsolatunkat. Úgyhogy nem csak mint művészeti menedzsernek, aki hát több zenei intézmény vezetőjeként, ahol ahányszor csak tudtam, mindig meghívtam Jenőt föllépni, bármelyik zenekarnál is dolgoztam, hanem mint távoli rokont is most hát síratom őt.
Nekem nem volt szerencsém ismerni Jandó Jenőt, de azt tapasztalom, hogy a szakmájukban igazán jók, a kiválók gyakran elégedetlenek. Vajon Jandó Jenőt ez jellemezte? Tudott elég jó lenni magának?
Annyira nem volt tépelődő, mint Kocsis Zoltán. És ebben az ügyben nem is nyílt meg, inkább öniróniával illette játékát, illetve hát arról is mesélt, hogy ugye számunkra ők bálványok voltak. Tehát a 70-es évek elején, amikor ők berobbantak a zenei életbe, akkor divat volt természetesen a Rolling Stones-t meg a Led Zeppelin együttest bálványozni, de az, hogy ezek a hosszú hajú fiúk, akik kint fociznak a Zeneakadémia előtt, aztán bemennek a nagyterembe és fölvesznek egy Mozart zongora versenyt úgy, ahogy még senki sem, olyan fénnyel, ragyogással és virtuózitással, ez a mi generációnk számára lenyűgöző volt, és Jenő arról is mesélt, hogy volt közöttük egy hierarchia. Én ezt, mint az ő gondolatát mondom, azt mondta, hogy mindenki tudta abból a generációból, hogy Kocsis Zoltán mindenek fölött áll, annyira komplex a tudása és tehetsége. Ő nem csak zongorista, hanem, mint hát ezt későbbi évtizedekben bizonyította is, egy egészen különleges, komplex gondolkodó és művészember volt. Utána, ahogy Jenő mondta, Ránki Dezső következett a sorban, és nagyon szerényen mondta, hogy aztán lehet, hogy talán én. Ez annyira bennem maradt. mint ahogy az a kép is, ahogy a két nagyszerű művész ott ül a Bartók Mikrokozmosszal az ölében, és hangról hangra átbeszélik, hogy hogyan kellene ezt lemezre venni, hogy ez az ő szerénységére volt jellemző, és hát gondoljunk bele, hogyha egy mondjuk művészetek palotája nagy teremben 1200-1300 ember állva tapsol egy művészt egy koncert után, hát abban nagyon könnyű beleszédülni. Jenő soha nem szédült bele. Nem marcangolta magát, de mindig megegyezte, hogy hol tévedett, hol hibázott, igyekezett kijavítani. Mondhatnánk József Attila szavaival, hogy maga emésztő szikár alak volt, de nem, mert közben olyan derű vette körül, olyan szeretetben élt, egy nem tudok ellenségéről, nem tudok olyanról, aki akár gunyolódott volna, hogyha volt netán véletlen egy melléütése, mert mindenen átsütött az ő embersége.
És mi az, amit mi tovább vihetünk, vagy mi az itt maradottak feladata? Hogyan lehet őt akár tanításai által, értékei által tovább vinni?
A növendékei nyilván azt a türelmet, azt a szeretetet viszik tovább, amit tőle tanultak, tőle lestek el, és akinek szerencséje volt éveken át a Zeneakadémián, élvezhették az ő tanítási metódusát. A másik pedig, ami igazán csak a legnagyobb művészekre jellemző, amiről az imént beszéltünk, az a művel szembeni alázat. Nem azért van a zenemű, hogy az előadó művész ragyogjon, hanem azért van az előadó művész, hogy a remek mű ragyogjon. És ez nála alaptörvény volt. Petőfi szavaival használni is nem ragyogni akart. Az ő számára az előadó művészet összes sallangja, ami miatt nagyon sokan lubickolnak benne, és fölépítik magukat a sajtóban, és allőrjeik vannak. Ez mind-mind távol volt tőle. Számára a muzsika számított, meg az emberi kapcsolatok, a barátságok. Ez egyébként nagy tanítás, és csak ajánlani tudom minden fiatal művésznek, és hát tessék meghallgatni azokat a felvételeket, amelyek nem avulnak el. Mint említettem, több mint 70 CD-jéről tudunk, amit ilyen-olyan lemezkiadók adtak ki, és hogyha szerencsénk van, akkor a rádió gyakran ismétli meg az ő felvételeit, és bármihez nyúlt, mint említettem. Ha Bachot játszott, akkor Bach mosolygott, ha Haydnt, akkor Haydn, ha Bartókot, akkor Bartók volt elégedett. Ezt lehet utánozni.